From the conference center at Temple Square in
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 181. éves általános konferenciáját látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A konferencia beszélői az egyház általános felhatalmazottai és általános tisztségviselői közül kerülnek ki. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.
President Henry B. Eyring, first counselor.
Ezt az ülést Henry B. Eyring elnök, az egyház első elnökségének első tanácsosa fogja levezetni.
Brothers and sisters,
kedves testvérek, üdvözlünk benneteket ma reggel az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 181. éves általános konferenciájának negyedik ülésén. Ahogyan azt tegnap délelőtt is jeleztük, Heber J. Grant elnök 1936. áprilisában jelentette be egy központilag létrehozott jóléti program kialakítását, melyet egyházi biztonsági tervnek hívtak. Ezen a konferencián ünnepeljük a 75. évfordulóját annak, amit ma egyházi jóléti program néven ismerünk, és ami az évek során számtalan életet áldott meg. Ezen az ülésen a Tabernáculum kórus biztosítja a zenét. Vezényel Mac Welberg, orgonán kísér Richard Elliot és Andrew Unsworth. A kórus a Szabadulásunk kősziklája című himnusz éneklésével nyitotta meg ezt az ülést, most pedig a Szabbatnap című himnuszt éneklik el nekünk. Ezt követően a nyitóimát Gary A. C. Stevenson elder, a 70-ek tagja fogja mondani.
Sweet.
Our Father in heaven, we gather.
Atyánk, világszerte összegyűltünk ezen az általános konferencián, és hálánkat fejezzük ki az élő profétánkért, Thomas S. Monson elnökért, az első elnökségért és a 12 kórumáért. Tiszteljük őket és támogatjuk őket. Hálásak vagyunk a visszaállításáért és a papsági kulcsok visszaállításáért. Atyánk, tudjuk, hogy a nemrégiben történt zavaros dolgok a világban, sok szentet és sok testvérünket érintettek. Kérünk, hogy áld meg azokat, akik most Japánban vannak, és a világ más pontjain, és segíts nekik, hogy a terheik könnyűvé váljanak. Mennyei Atyánk, azt is kérjük tőled, hogy áld meg bennünket itt, miközben igyekszünk betartani a parancsolatokat és az elkötelezettségeinket, hogy megízlelhessük fiad engesztelésének a gyümölcsét. És ezt az imát most néked a te szent fiad nevében, Jézus Krisztus nevében ajánljuk. Amen.
The choir will now sing.
A kórus most elénekli a Most minden nemzet jól figyeljen című himnuszt. Az ének után Dieter F. Uchtdorf elnököt, az első elnökség második tanácsosát hallgathatjuk meg. Utána Paul V. Johnson elder fog hozzánk szólni a 70-ektől. Őt H. David Burton püspök, az egyház elnöklő püspöke követi majd.
Come, ye patient, see your heavens fall. What a marvelous choir. One of the most
csodálatos kórus. A világ történelme egyik leginkább figyelemre méltó eseménye a Damaszkuszba vezető úton történt. Jól ismerjük Saulnak, annak a fiatalembernek a történetét, aki pusztítta az egyházat, házról házra járva, és a szenteket tömlöcbe veti vala. Saul annyira ellenséges volt, hogy a korai egyház nagyon sok tagja elmenekült Jeruzsálemből, hogy elkerülje a haragját. Saul azonban a nyomukba eredt. De ahogy közelgett Damaszkuszhoz, nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből, és ő leesvén a földre, hall a szózatot, mely ezt mondja valanéki: Saul, Saul, mit kergetsz engem? Ez az átalakító pillanat örökre megváltoztatta Sault. Valójában az egész világot megváltoztatta. Tudjuk, hogy történnek ehhez hasonló megnyilvánulások. Sőt, bizonyságot teszünk arról, hogy hasonló mennyei eseménybe volt része 1820-ban egy fiúnak, akit Joseph Smithnek hívtak. Tiszta és határozott bizonyságunk van arról, hogy a mennyek újra nyitva állnak, és Isten szól az ő prófétáihoz és apostolaihoz. Isten hallja és megválaszolja gyermekei imáit. Ennek ellenére van olyan ember, aki úgy érzi, hogy addig nem tud hinni, amíg nem részesül Sauléhoz, vagy Joseph Smithéhez hasonló élményben. Ott állnak a keresztelővíznél, de nem lépnek bele. A bizonyság küszöbénél várakoznak, de nem tudják magukat rávenni, hogy elfogadják az igazságot. Ahelyett, hogy a hit apró lépéseivel haladnának a tanítványság ösvényén, egy olyan drámai eseményt akarnak, amely majd hitre készteti őket. Napjaikat a Damaszkuszba vezető úton való várakozással töltik. Egy kedves nőtestvér egész életében hithű tagja volt az egyháznak, de magában hordozott egy személyes fájdalmat. Évekkel korábban a lánya rövid betegség után meghalt, és ennek a tragédiának a sebei még mindig kísértették. Állandó kínt okoztak neki azok a kérdések, amelyek az ilyen események során merülnek fel. Nyíltan bevallotta, hogy a bizonysága már nem a régi. Úgy érezte, hogy ha a mennyek nem nyílnak meg előtte, akkor már soha többé nem tud hinni. Várakozó álláspontra helyezkedett. Nagyon sokan vannak, akik különféle okok miatt úgy találják, hogy várakoznak a Damaszkuszba vezető úton. Késlekednek teljes mértékben tanítványként elkötelezni magukat, remélik, hogy megkapják a papságot, de tétováznak annak kiváltságaira érdemes életet élni. Él bennük a vágy, hogy belépjenek a templomba, de halogatják megtenni azt a hitből fakadó végső cselekedetet, amely feljogosítana őket erre. Állandóan csak várják, hogy átadják neki a Krisztust, úgy, ahogy egy pompás Karl Bloch festményt lehet, hogy egyszer és mindenkor megszűnjön minden kétségük és félelmük. Az igazság az, hogy azok, akik szorgalmasan igyekeznek Krisztusról tanulni, végül megismerik őt. Ők személyesen kapnak majd egy isteni arcképet a Mesterről. Ez a kép azonban leggyakrabban kirakó formájában, darabonként érkezik. Az egyes darabokat külön-külön nem könnyen lehet felismerni. Talán nem világos, hogyan illeszkednek az egészhez. Minden egyes darab segít nekünk abban, hogy kicsit tisztában lássuk a végső képet. Végül, amikor már elegendő darabot illesztünk egymáshoz, felismerjük a teljes kép lenyűgöző szépségét. Ezt követően, amikor visszatekintünk az élményünkre, láthatjuk, hogy a szabadító tényleg eljött, hogy velünk legyen. Nem egyszerre, hanem csendesen, gyengéden, szinte észrevétlenül. Ilyen élményben lehet részünk, ha hittel haladunk előre, és nem várakozunk túl sokáig a Damaszkuszba vezető úton. Bizonyságomat teszem nektek, hogy mennyi atyánk szereti az ő gyermekeit. Ő szeret benneteket. Szükség esetén az Úr még az akadályok, az akadályokon is átemelt titeket, amennyiben megtört szívvel és bűnbánó lélekkel törekedtek az ő békességére. Gyakran úgy szól hozzánk, hogy azt csak a szívünkkel tudjuk meghallani. Ahhoz, hogy jobban hallhassuk a hangját, bölcsen tesszük, ha az életünkben előforduló világi hangokat lehalkítjuk. Ha bármilyen ok miatt nem veszünk tudomást a lélek sugalmazásairól, vagy kirekesztjük azokat, egyre észrevehetetlenebbé válnak számunkra, még nem egyáltalán nem fogjuk hallani azokat. Tanuljunk meg figyelni a lélek sugalmazásaira, és buzgón hallgassunk azokra. Szeretett prófétánk, Thomas S. Monson jó példát mutatott erre. Rengeteg történet szól arról, hogyan figyelt oda a lélek halk suttogására. Holland Elder mesélt egy ilyen történetet. Idézem. Egyszer, amikor Monson elnök egy megbízást teljesített Louisianában, az egyik szövegelnök megkérdezte tőle, hogy lenne ideje meglátogatni egy 10 éves kislányt, Crystalt, aki rákos betegsége utolsó stádiumában volt. Crystal családja régóta imádkozott azért, hogy Monson elnök meg tudja látogatni őt. A család azonban nagyon messze lakott, és Monson elnök napirendje annyira zsúfolt volt, hogy nem maradt idő a látogatásra. Ehelyett Monson elnök inkább megkérte azokat, akik imát mondtak a szövegkonferencián, hogy foglalják Crystalt is az imáikba. Az úr és a lány családja biztosan meg fogja érteni. A konferencia szombat ülésén, amikor Monson elnök felállt, hogy elmondja a beszédét, a lélek azt súgta neki, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. A jegyzetei elhomályosultak. Megpróbálta az előre megírtak szerint folytatni a gyűlést, de folyton bevillant neki a kislány neve és arca. Hallgatott a lélekre, és átírta a napirendjét. Másnap kora reggel Monson elnök elhagyta a 99-et, és hosszú mérföldeket utazott, hogy annak az egynek az ágya mellett lehessen. Ott aztán letekintett a gyermekre, aki túl beteg volt ahhoz, hogy felkeljen, és túl gyenge ahhoz, hogy beszéljen. A betegsége miatt a kislány már nem látott. Mivel Monson elnököt mélyen megérintette ez a jelenet, és az úr lelke, megfogta a gyermek törékeny kezét. Crystal suttogta. Itt vagyok. A kislány összeszedte minden erejét, és halkan így szólt. Monson elnök, tudtam, hogy eljössz. Idézet bezárva. Drága testvéreim, igyekezzünk azok közé tartozni, akikben az úr bízhat, hogy meghallják a suttogásait, és úgy válaszolnak, ahogy Saul tette az ő Damaszkuszba vezető útján. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Van egy másik oka is annak, hogy néha nem ismerjük fel az Úr hangját az életünkben. Ez azért van, mert a lélek kinyilatkoztatásai esetleg nem közvetlenül úgy érkeznek hozzánk, mint az imáinkra adott válaszok. Mennyei atyánk elvárja tőlünk, hogy először tanulmányozzuk a helyzetet, majd imádkozzunk útmutatásért, amikor válaszokat keresünk a kérdéseinkre, vagy a személyes életünkben felmerülő aggályokra. Mennyei atyánk biztosít bennünket arról, hogy ő hallja az imáinkat, és válaszol rájuk. A válasz egy bizalmas barát vagy családtag hangján és bölcsességén, a szentírásokból, vagy a proféták szavain keresztül is érkezhetnek. Saját tapasztalatból tudom, hogy a legerőteljesebb sugalmazások némelyikét nem csupán a saját hasznunkra kapjuk, hanem azért, hogy az mások javára is váljon. Ha csupán magunkra gondolunk, elmulaszthatjuk életünk legerőteljesebb lelki élményeit és mélyreható kinyilatkoztatásait. Kimball elnök erre tanított bennünket, amikor azt mondta, Isten valóban odafigyel és vigyáz ránk, de általában egy másik emberen keresztül elégíti ki a szükségleteinket. Következésképpen létfontosságú, hogy szolgáljuk egymást. Kedves testvérek, szövetségben fogadott kötelességünk, hogy érzékenyek legyünk mások szükségleteire, és úgy szolgáljunk, ahogy a szabadító szolgált, hogy karunkat kinyújtva megáldjuk, és felemeljük a körülöttünk élőket. Az imáinkra gyakran nem jön válasz, amikor még térdelünk, hanem amikor talpon vagyunk, és az Urat és a körülöttünk élőket szolgáljuk. A szolgálat önzetlen cselekedetei és az életünk felajánlása finomítja a lelkünket, eltávolítja a hájogott lelki szemeink elől, és megnyitja a menny ablakait. Gyakran azzal találjuk meg a választ a saját imáinkra, hogy mi magunk egy másik ember imájára adott válasszá válunk. Van, hogy az Úr olyan dolgokat nyilatkoztat ki számunkra, amelyeket kizárólag nekünk szám. Nagyon sokszor azonban olyanokra bízza az igazságról szóló bizonyságot, akik megosztják azt másokkal. Így volt ez minden egyes próféta esetében, egészen Ádám napjaitól kezdve. Az Úr azonban még inkább elvárja egyháza tagjaitól, hogy nyissák ki a szájukat, az örvendezés hangján hirdetve evangéliumát. Ez nem mindig könnyű. Egyesek inkább keresztül húznának egy kézikocsit a prérin, mint hogy a barátaikkal vagy a munkatársaikkal való beszélgetés közben a hitre vagy a vallásra tereljék a szót. Tartanak attól, hogy mit fognak gondolni róluk, illetve attól, hogy ez a kapcsolatuk kárára lehet. Ennek nem kell így lennie, mivel az üzenet, amelyet meg szeretnénk osztani, örömteli üzenet, a boldogság üzenete. Évekkel ezelőtt a családommal olyan helyen éltünk és dolgoztunk, ahol szinte kizárólag olyan emberek éltek, akik nem a mi hitünket vallották. Amikor megkérdezték tőlünk, hogy milyen volt a hétvégénk, igyekeztünk kikerülni az olyan szokásos témákat, mint a sportesemények, mozi vagy az időjárás, és megpróbáltunk azokról vallásos élményekről beszámolni, amelyeket családként éltünk meg a hétvégén. Inkább arról beszéltünk például, hogy mit mondott egy fiatal a beszédében a fiatalság erősségéért normáiról, vagy mennyire megérintett bennünket annak a fiatal férfinak a szavai, aki misszióba ment, vagy hogy hogyan segített nekünk családként felülkerekedni egy sajátos kihíváson az evangélium vagy az egyház. Igyekeztünk nem prédikálni, és nem erőszakosnak mutatkozni. A feleségem Harriet, ő volt mindig a legjobb abban, hogyan találjon valami inspirálót, felemelőt vagy humoros dolgot, amit megoszthatunk. Ez gyakran mélyebb beszélgetésekhez is vezetett. Érdekes módon, amikor a barátainkkal arról beszélgettünk, hogyan kell megbirkózni az élet kihívásaival, gyakran ezt a magyarázatot hallottuk, könnyű nektek, nektek ott van az egyházatok. A rengeteg közösségi média forrással és a rendelkezésünkre álló meg annyi hasznos vagy kevésbé hasznos szerkentyűvel sokkal könnyebben és szélesebb körben tudjuk megosztani az evangélium jó hírét, mint eddig valaha. Sőt, attól tartok, hogy néhányan a hallgatóságból már küldtek is SMS-t, mondván már 10 perce beszélés sehol egy repüléssel kapcsolatos történet.
My young friends,
fiatal barátaim, drága fiatal barátaim, vajon lehetséges-e, hogy az Úr arra vonatkozó buzdítása, hogy ki kell nyitnod a szádat, napjainkban magunkba foglalja azt is, hogy használd a kezedet, és blogban, és SMS-en keresztül küld el az evangéliumot a világnak. De kérlek, ne feledjétek, hogy mindennek a megfelelő helyen és időben kell történnie. Kedves testvérek, a modern technika áldásaival úgy fejezhetjük ki hálánkat és örömünket Isten nagyszerű tervéért, amelyet gyermekeinek szán, hogy azt nem csupán a munkahelyükön hallhatják, hanem az egész világon. Néha a bizonyság egyetlen mondata olyan eseményeket indíthat el, amelyek az egész örökké valóságra hatással lehetnek egy másik ember életére. Az evangélium prédikálásának leghatékonyabb módja a példamutatás. Ha a hitelveink szerint élünk, az emberek észre fogják venni. Ha Jézus Krisztus képmását tükrözzük az életünkkel, ha boldogok vagyunk, és békében élünk a világgal, az emberek tudni akarják majd, hogy miért. Így hangzik a misszionáris munkáról szóló egyik legnagyszerűbb prédikáció, amely egyszerű gondolatot Assisi Szent Ferencnek tulajdonítanak. Mindig prédikáld az evangéliumot, és ha szükséges, használj szavakat is. Erre körös körül találunk alkalmat. Ne szalasszuk el ezeket azért, mert túl hosszú ideig várakozunk a Damaszkuszba vezető úton. Tanúbizonyságomat teszem, hogy napjainkban az Úr szól az ő prófétáihoz és apostolaihoz. Ő mindenkihez szól, aki őszinte szívvel és igaz szándékkal fordul hozzá. Ne kételkedjetek. Emlékezzetek, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Isten szeret benneteket. Hallja az imáitokat. Szól a gyermekeihez, és vigaszt, békességet és megértést kínál azoknak, akik keresik őt, és akik az ő útjait járva tisztelik őt. Szent tanúságomat teszem, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza jó úton halad. Ezt az egyházat az vezeti, akinek a nevét viseli, vagyis a szabadító Jézus Krisztus. Fivérek és nőtestvérek, kedves barátaim, ne várakozzunk túl sokáig a mi Damaszkuszba vezető utunkon. Ehelyett bátran haladjunk tovább hittel, reménnyel és jószívűséggel, és abban az áldásban lesz részünk, hogy felfedezhetjük azt a világosságot, amelyre a tanítványság ösvényét járva mindannyian törekszünk. Ezért imádkozom, és áldásomat adom rátok Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Earth life includes tests, trials.
Földi életünkben vannak próbatételek és csapások, melyek közül néhány igen gyötrelmes is lehet. Lehet az betegség, árulás, kísértések, egy szerettünk elvesztése, természeti csapások, vagy valami egyéb megpróbáltatás. A szenvedés haladnó életünk része. Sokan tűnődtek már el azon, hogy miért kell szembenéznünk bizonyos nehéz kihívásokkal. Tudjuk, hogy ennek egyik oka hitünk próbatétele, hogy vajon megtesszük-e mindazt, amit az Úr megparancsolt. E földi élet szerencsére tökéletes hely arra, hogy szembenézzünk e próbatételekkel, és legyőzzük azokat. Ezek a kihívások azonban nem csak azért vannak, hogy próbára tegyenek bennünket. Létfontosságúak ahhoz a folyamathoz, mely során isteni természetet öltünk magunkra. Ha ezeket a kihívásokat megfelelően kezeljük, azokat a javunkra szentelik majd. Ozan F. Whitney Elder azt mondta, semmilyen elszenvedett fájdalom és semmilyen átélt megpróbáltatás nem vész kárba. Minden, amit elszenvedünk és amit eltűrünk, különösen akkor, ha türelemmel viseljük, építi jellemünket, megtisztítja szívünket, kitágítja lelkünket, továbbá gyengédebbé és jószívűbbé tesz minket. A fájdalom és szenvedés, fáradozás és nehézségek által részesülünk abban a tanításban, melynek a megszerzéséért idejöttünk. Egy 9 éves fiúnál nemrégiben a csontrák egyik ritka válfaját állapították meg. Az orvos felvázolta a diagnózist és ismertette a kezelést, mely során több hónap kemoterápiára és egy komoly műtétre lesz szükség. Elmondta, hogy ez egy nagyon nehéz időszak lesz a fiú és a családja számára, majd hozzátette. Az emberek azt kérdik tőlem, ugyanolyan leszek majd miután ennek vége lesz? Én pedig azt mondom nekik, nem, nem leszel ugyanolyan. Sokkal erősebb leszel, bámulatos leszel. Időnként úgy tűnhet, hogy a megpróbáltatásaink, életünk és lelkünk azon részeire összpontosulnak, melyekkel látszólag a legkevésbé tudunk megbírkózni. Mivel a kihívások tervezett végeredménye a személyes növekedés, ne lepődjünk meg, ha azok a megpróbáltatások nagyon személyessé válhatnak, szinte hajszál pontosan az adott szükségleteink vagy gyengeségeink szerint adatnak. Senki nem kivétel, különösen azok a szentek, akik igyekeznek helyesen cselekedni. Néhány engedelmes szent felteheti a kérdést. Miért pont én? Én próbálok jó lenni. Miért engedi az Úr, hogy ilyesmi történjen? A próbatétel kemencéje még a legjobb szenteket is segít megtisztíteni azzal, hogy felemészti életük salakját, mely után már csak a tiszta arany marad. Minden nemes értnek szüksége van finomításra, hogy a szennyező anyagokat eltávolítsák. Nem elég jónak lenni. A szabadítóhoz szeretnénk hasonlóvá válni, aki az elszenvedett fájdalmak, megpróbáltatások és mindenféle kísértések által tanult. A Logan kanyonban lévő Crimson ösvény az egyik kedvenc kirándulóhelyem. Az ösvény fő része magas mészkősziklák tetején vezet, ahonnan fenséges kilátás nyílik az alatta lévő kanyonra és völgyre. A sziklák tetejére feljutni azonban nem könnyű feladat. Az ösvény folyamatosan emelkedik, és közvetlenül a csúcs elérése előtt a hegymászónak az emelkedő legmeretekebb szakával kell szembesülnie. Az onnan elénk táruló kanyon látképét maguk a sziklák takarják el. Az utolsó nekirugaszkodás minden erőfeszítést megér, mivel a csúcsról lélegzetelállító a kilátás. Ebben viszont csak a sziklák megmászása után gyönyörködhetünk. A szentírásokban és az életünkben található minták azt mutatják, hogy sokszor a legsötétebb és legveszélyesebb próbák után azonnal következnek a legjelentősebb események és a legnagyobb növekedés. Sok megpróbáltatás után jönnek az áldások. Izrael gyermekei csapdába estek a vörös tenger előtt, mielőtt az ketté vált volna. Nefi veszéllyel, fivérei haragjával és számos kudarccal nézett szembe, mielőtt meg tudta volna szerezni a rézlemezeket. Joseph Smithben egy olyan hatalmas gonosz erő lett úrrá, mely szinte teljesen megsemmisíteni látszott őt. Amikor már majdnem teljesen felemésztette a kétség, erőt vett magán, és Istent hívta. Abban a pillanatban pedig az atya és a fiú látogatta meg. A keresztelőjük közelettével gyakran az érdeklődők is megpróbáltatásokkal és ellenállással néznek szembe. Az édesanyák tudják, hogy a születés csodáját is a vajódás kihívásai előzik meg. Időről időre látunk olyan csodás áldásokat, melyek nagy próbatételek után következnek. Amikor a nagymamám 19 éves volt, kifejlődött nála egy rendellenesség, ami nagyon lebetegítette. Később ezt mondta, még járni sem tudtam. Miután számos hónapot ágyban töltöttem, a bal lábam szinte elsorvadt. A csontjaim puhák voltak, mint a szivacs, amikor pedig letettem a lábam a padlóra, olyan volt, mintha áramütés ért volna. Még ágyhoz volt kötve, és leginkább csak szenvedett, hozzájutott az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza kiadványaihoz, és tanulmányozni kezdte azokat. Megtért, majd később meg is keresztelkedett. Sokszor egy szokatlan kihívás segít felkészíteni bennünket valamilyen létfontosságú dologra. A problémák közepette szinte lehetetlen látni, hogy az azt követő áldások messze felülmúlják majd az éppen akkor érzett fájdalmat, megaláztatást vagy csalódást. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Pál apostol ezt tanította, mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk. Érdekes, hogy Pál a könnyű szenvedés kifejezést használta. Egy olyan ember mondta ezeket, akit megvertek, megköveztek, aki hajótörést szenvedett, akit bebörtönöztek, és számos más megpróbáltatáson kellett átesnie. Kétlem, hogy közelünk túl sokan neveznék könnyűnek a megpróbáltatásaikat. Mégis ebben az életben és az örökké valóságban végül elnyert áldásokkal és növekedéssel összehasonlítva a szenvedéseink valóban könnyűek. Nem törekszünk a próbatételekre és a szenvedésekre. Az életen át tartó személyes utazásunk során pont a megfelelő mennyiségben jut ki belőlük. Számos próbatétel egyszerűen csak a halandó létünk természetes részei, fejlődésünkben azonban nagyon fontos szerepet játszanak. A szabadító halandó szolgálatának végéhez közeledve minden idők legnehezebb próbatételével nézett szembe, a Getsemáné és a Golgota elképzelhetetlen szenvedésével. ez dicsőséges feltámadása, valamint az ígéret követte, hogy egy nap majd minden szenvedésünk eltöröltetik. Az ő szenvedése a húsvét reggelén talált üres sír, valamint a mi jövőbeli halhatatlanságunk és örök életünk előfeltétele volt. Olykor kihívások nélkül akarunk növekedni, és erőfeszítés nélkül akarunk erősebbek lenni. A növekedést azonban nem lehet a könnyebb utat választva elérni. Kétségtelenül tudjuk, hogy egy olyan sportoló, aki nem hajlandó keményen edzeni, soha nem lesz világszínvonalú sportember. Óvatosnak kell tehát lennünk, nehogy megtagadjuk azon dolgok megtételét, melyek segítenek mennyei természetünk elnyerésében. Az általunk elszenvedett próbatételek és szenvedések egyike sem haladja meg tűrő képességünket, mivel jogosak vagyunk az Úr segítségére. Mindenre van erőnk Krisztus által, aki megerősít bennünket. Miután felépült súlyos egészségügyi problémáiból, Robert D. Health Elder a következőt osztotta meg velünk az általános konferencián. Néhány alkalommal elmondtam az Úrnak, hogy már bizonyára megtanultam a szükséges leckéket, és nincs szükség arra, hogy még több szenvedést viseljek el. Az ilyen esdeklések hatástalannak tűntek, mert világossá vált számomra az, hogy a próbatétel e megtisztító folyamatát az Úr idejében és az Úr módján kell kibírni. Azt is megtanultam, hogy nem maradok magamra, amikor szembenézek ezekkel a próbatételekkel és csapásokkal, hanem őrangyalok segítenek nekem. Orvosok, ápolók és mindenekelőtt kedves társam Mary személyében voltak olyanok, akik nagyon hasonlítottak az angyalokhoz. Időnként pedig, amikor az Úr úgy kívánta, hogy mennyei seregek látogatása vigasztalt, ami vigaszt és örök megerősítést hozott nekem a szükség idején. Mennyei Atyánk szeret bennünket, és tudja, hogy aki Istenbe helyezi a bizalmát, az támogatva lesz a próbatételeiben, és a gondjaiban, és a megpróbáltatásaiban, és felemeltetik az utolsó napon. Egy napon, amikor a fátyol másik oldalára kerülünk, többet akarunk majd annál, mint hogy valaki csupán annyit mondjon. Nos, a feladatod véget ért. Azt szeretnénk, hogy az Úr azt mondja, jól vagyon, jó és hű szolgám. Nagyon szeretem Pál szavait. Kicsoda szakaszt el minket Krisztus szerelmétől. Nyomorúság vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Tudom, hogy Isten él, és hogy az ő fia Jézus Krisztus él. Azt is tudom, hogy az ő segítségükkel felettébb diadalmaskodunk majd az életünkben átélt megpróbáltatások felett. Hozzájuk hasonlóvá válhatóvá válunk majd. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Good morning, brothers and sisters.
Jó reggelt, kedves testvérek! 1897-ben az ifjú David O. McKay szórólappal a kezében állt egy ajtó előtt. Sokatszor tette ezt, mivel misszionárius volt a skóciai Stirlingben. Ezen a napon azonban egy elgyötört asszony nyitotta ki az ajtót és állt előtte. Ruhája szegényes volt, arca beesett, haja pedig fésületlen. Elvette a szórólapot, amit McKay Elder felajánlott, majd három feledhetetlen szót mondott neki. Vehetek ezen kenyeret? Ez a találkozás tartós hatással volt az ifjú misszionáriusra. Később ezt írta, ebben a pillanatban mélyebben megértettem, hogy Krisztus egyháza az ember evilági megszabadításával is törődik, és kell is törődnie. amikor elléptem attól az ajtótól, éreztem, hogy ez az asszony, akinek szívében keserűség van az emberek és Isten iránt, nincs abban a helyzetben, hogy befogadhatná az evangélium üzenetét. E világi segítségre volt szüksége, és Sterlingben tudtam, hogy nem volt olyan szervezet, amely ezt megadhatta volna neki. Néhány évtizeddel később a nagy gazdasági válság terheit nyögte a világ. Ebben az időszakban, 1936. április 6-án jelentette be Heber J. Grant elnök, valamint tanácsosai, J. Reuben Clark és David O. McKay azt, amit később az egyház jóléti programjaként vált ismerté. Különös módon két héttel később kinevezték az első elnököt, Melvin J. Ballard eldert, és az első ügyvezető igazgatót, Harold B. Leet. Nem mindennapi vállalkozás volt ez, bár az Úr figyelemre méltó lelkeket nevelt fel ennek igazgatására. J. Reuben Clark elnök világosan megmondta, hogy a Szentlélek által Grant elnöknek adott kinyilatkoztatás eredményeként kerül sor a jóléti rendszer felállítására, és azóta is az érte felelős fivéreknek adott hasonló kinyilatkoztatások viszik tovább. Az egyház vezetői éppen olyan szilárdan el voltak kötelezve az emberi szenvedés enyhítése mellett, amennyire ez visszavonhatatlan volt. Grant elnök olyan rendszert akart, amely kinyújtja kezét és gondoskodik a népről. Nem számít, mibe kerül. Azt mondta, még odáig is elmenne, hogy berekeszteni a hitoktatást, egy időre leállítaná a misszionáriusi munkát, akár még a templomokat is bezárná, de nem engedi meg, hogy éhen maradjanak az emberek. Gordon B. Hinckley elnök mellett voltam a nicaraguai Managuában, amikor 1300 egyháztaghoz beszélt, akik túlélték a 19.000-nél több életet követelő pusztító orkánt. Amíg az egyháznak vannak anyagi forrásai, mondta, nem engedjük, hogy étel, ruházat vagy fedél nélkül maradjatok. Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy oly módon segítsünk, ahogyan az Úr előírta, hogy így kell tenni. Az ihletett evangélium központú vállalkozás egyik ismertetőjegye az, hogy hangsúlyt fektet a személyes felelősségvállalásra és az önellátásra. Marion G. Romney elnök azt mondta erről, sok programot állítottak fel jószándékú emberek a szűkölködők megsegítésére. E programok nagy része azonban azt a rövidtávú célt tűzte ki, hogy segítsünk az embereken, nem pedig azt, hogy segítsünk nekik, hogy segítsenek magukon. Az önellátás az előrelátó életmód és a gazdasági önfegyelem gyakorlásának eredménye. Az egyház kezdettől fogva azt tanította, hogy amilyen mértékben ez lehetséges, a családoknak kell felelősséget vállalniuk saját evilági jólétükért. Minden nemzedéknek újra és újra meg kell tanulnia az önellátás alapelveit. Kerüljük az adósságot, legyünk takarékosak, készüljünk fel az ínséges időkre, hallgassuk meg, és kövessük azt, amit az élő szószólók mondanak. Legyünk annyira fegyelmezettek, hogy különbséget tudjunk tenni a szükségletek és az igények között, majd pedig éljünk is eszerint. A szegényekkel és szűkölködőkkel való törődés munkája mögött meghúzódó célok, ígéretek és tantételek messze túlmutatnak a halandóság határain. Ez a szent munka nem csak a szenvedőknek és a szűkölködőknek válik javára, és nem csak őket áldja meg. Isten fiaiként és leányaiként nem örökölhetjük az örök élet teljességét, ha nem törődünk teljes mértékben egymással, míg e földön vagyunk. Az áldozathozatal jótékony gyakorlata által tanuljuk meg az áldozathozatal és a felajánlás celesztiális tantételeit, és azáltal, hogy másoknak adunk magunkból. A nagy Benjámin király azt tanította, hogy részben azért adunk javunkból a szegényeknek és nyújtunk számukra enyhülést adó szolgálatot, hogy napról napra megtarthassunk bűneink bocsánatát, és ártatlanul járhassunk Isten előtt. A világ megalapítása óta a jó szívűség aranyszálaiból szövődik az igaz lelkű társadalmak szövete. Békés világra és virágzó közösségekre vágyunk. Kedves és erényes társadalmakért imádkozunk, ahol hátat fordítanak a gonoszságnak, ahol jóság és igazságosság uralkodik. Nem számít, hány templomot építünk, nem számít, mennyire nő meg az egyháztagságunk, nem számít, milyen pozitívan ítél meg bennünket a világ, hogyha kudarcot vallunk ebben a nagy és lényegi parancsolatban, mely szerint segítsd a gyengéket, emeld fel a lecsüggesztett kezeket, és erősítsd meg az ellankadt térdeket. Vagy ha elfordítjuk szívünket a szenvedőktől és a gyászolóktól, akkor kárhoztatás alá kerülünk. Nem tudunk kedvére tenni az Úrnak, és örökre távol lesz tőlünk szívünk újjongó reménysége. Világszerte több mint 27 ezer püspök keresi a szegényeket, hogy gondoskodjon a szükségleteikről. Minden püspököt papsági és segédszervezeti vezetőkből álló egyházközségi tanács segíti, ahol ott van egy odaadó segítőegyleti elnök is. Ők képesek rá, hogy az idegen segítésére siessenek, olajat és bort öntsenek a gyötrődők megtört szívére, felszárítsák az árvák könnyeit, és megörvendeztessék az özvegyek szívét. Az egyház tagjainak és vezetőinek szívére világszerte pozitív hatással bír, és irányítja őket a fele baráti szeretet és törődés tana és isteni lelkülete. Egy dél-amerikai papsági vezetőt igencsak aggasztotta az, hogy kis szövekének tagjai éheznek és nélkülöznek. Nem volt hajlandó elnézni, hogy éhségtől szenvedjenek a gyermekek, ezért keresett egy üres földdarabot, és megszervezte, hogy a papság művelje meg és ültesse be azt. Találtak egy öreg lovat, utána kötöttek egy kezdetleges ekét, és művelni kezdték a földet, de mielőtt végezhettek volna, beütött a tragédia, és elpusztult a ló. A papsági testvérek nem hagyták annyiban, hogy éhezzenek a testvéreik, ezért a saját hátukra erősítették a régi ekét, és ők húzták át a könyörtelen talajon. Szó szerint magukra vették testvéreik szenvedéseinek és terheinek igáját. Saját családom történetében is van egy olyan esemény, amely jól példázza a szűkölködőkkel való törődés iránti elkötelezettséget. Sokan hallottatok a Willy és Martin kézikocsis társaságokról, és arról, hogy miként szenvedtek és haltak meg ezek a hithű pionérok a tél hidegében, legyengülve a nyugat felé vezető útjukon. Robert Taylor Burton egyik ükapám azok között volt, akiket Brigham Young megkért, hogy lovagoljanak ki, és mentsék meg ezeket a drága, elszánt szenteket. Ükapám azt írta erről az időszakról naplójában. Mély a hó, és nagy a hideg. Olyan hideg van, hogy mozdulni sem tudunk. A hőmérő 24 fokkal van zéró alatt. Olyan hideg van, hogy nem lehet tovább menni. A megrekedt szentek között életet mentő készleteket osztottak szét, annak ellenére, bár minden tőlük telhetőt megtettek, sokakat az út mentén temettek el. Miközben a megmentett szentek útjuk során az Echo Canyonon, azaz a visszhang szurdokon haladtak át, jó néhány szekér félreállt, hogy segítkezzenek egy kislány születésénél. Robert észrevette, hogy a kismamának nincs elegendő ruhája ahhoz, hogy melegen tartsa újszülöttjét. A fagy ellenére levette házi szövésű ingét, és az édesanyának adta, hogy takarja be a csecsemőt. A gyermek születésének helyére és körülményeire utalva az Echo nevet kapta, Echo Squires. Később Robert elhívást kapott az egyház elnöklő püspökségében való szolgálatra, ahol több mint 3 évtizeden át szolgált. 86 évesen Robert Taylor Burton megbetegedett. Ágyához gyűjtötte a családját, hogy végső áldását adja rájuk. Utolsó szavai között ott volt ez az egyszerű, de mélyreható tanács. Legyetek kedvesek a szegényekhez. Testvérek, tisztelettel hajtunk fejet a találékony lelki óriások előtt, akiket az Úr felnevelt azon intézmény megszervezésére és irányítására, amely kinyújtja kezét egyháza szűkölködő tagjai felé. Tisztelettel hajtunk fejet azok előtt, akik napjainkban számtalan alkalommal gyakran csendesen kedvesek a szegényekhez. Táplálják az éhezőket, felruházzák a mezíteleneket, szolgálnak a betegeknek, és meglátogatják a foglyokat. Ez az a szent munka, amit a szabadító elvár a tanítványaitól. Ezt a munkát szerette, amikor a földön járt. Nem tudom, hogy ebben a munkában fáradozva érnénk tetten őt, ha ma köztünk lenne. 75 évvel ezelőtt szerény kezdetekkel indult el az emberiség lelki és evilági szabadításának szentelt rendszer. Azóta nemesi rangra emelkedett, és emberek 10 millióinak életét áldotta meg szerte a világon. A profétai jóléti terv nem csupán érdekes lábjegyzet az egyház történelmében. A tantételek, melyeken alapszik, elárulják, hogy kik vagyunk mi, mint nép. Ezek adják meg, kik vagyunk mi egyenként, szabadítónk és példaadónk, Jézus a Krisztus tanítványaiként. Az egymással való törődés, a szegények iránti kedvesség munkája megszentelő munka. Ezt az Atya parancsolta meg, és isteni terve szerint megáldja, jobbá teszi és felmagasztalja gyermekeit. Kövessük a szabadító tanácsát, melyet annak a bizonyos törvénytudónak adott az irgalmas szamaritánus példázatában. Eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Erről teszek bizonyságot. Jézus Krisztus nevében. Amen.
The choir and congregation will now join
a kórus és a gyülekezet most elénekli a Hogyha válvetve kezdetű himnuszt. Az éneket követően Sylvia H. Elred nőtestvér, a segítőegylet általános elnökségének első tanácsosa szól hozzánk. Beszédét követően David A. Banner elder fog hozzánk szólni a 12 apostol kvórumából. A kórus ezután elénekli a Cselekedtem-e valami jót című himnuszt.
This is the 181st annual.
Ez az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 181. éves általános konferenciája.
From the beginning of time, the Lord has spoken.
Az Úr az idők kezdete óta azt tanítja, hogy csak akkor válhatunk az ő népévé, ha egy szív leszünk és egy elme. A szabadító azt is kifejtette, hogy két nagy parancsolat van a törvényben. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Végül nem sokkal az egyház megszervezése után az Úr azt parancsolta a szenteknek, meg kell látogatnotok a szegényeket és a szűkölködőket, és a segítségükre kell sietnetek. Mi az a közös szál, amely végigfut ezeken a parancsolatokon? Az, hogy szeretnünk és szolgálnunk kell egymást. Jézus Krisztus igaz egyházában tulajdonképpen ez a tanítványság lényege. Az egyház jóléti programjának 75. évfordulóját ünnepelve eszünkbe jut a jólét célja, ami az, hogy segítsen az egyháztagoknak önellátóvá válniuk, hogy törődjön a szegényekkel és a szűkölködőkkel és szolgáljon. Az egyház úgy rendezte össze az erőforrásait, hogy segítsen tagjainak gondoskodni önmaguk, családjuk és mások fizikai, lelki, társadalmi és érzelmi jólétéről. A püspök hivatala különleges megbízással rendelkezik a szegényekről és a szűkölködőkről való gondoskodás, valamint annak terén, hogy ezekkel az erőforrásokkal ellássa egyházközsége tagjait. Erőfeszítéseiben segítik a papsági kvórumok, a segítőegylet és leginkább a házi és látogató tanítók. A segítőegylet mindig is fontos eleme volt a jólétnek. Amikor Joseph Smith proféta 1842-ben megszervezte a segítőegyletet, azt mondta a nőknek, mostantól fogva jobb napoknak néznek elébe a szegények és a szűkölködők. Elmondta a nőtestvéreknek, hogy az egylet feladata, hogy segítse a szegényeket, a nélkülözőket, az özvegyeket és az árvákat, valamint minden jótékony célgyakorlása, olajat és bort fognak önteni a gyötrődők megsebzett szívére, fel fogják szárítani az árvák könnyeit és megörvendeztetik az özvegyek szívét. Azt is kijelentette, hogy az egylet jó cselekedetekre buzdíthatja a fivéreket azáltal, hogy gondoskodnak a szegények szükségleteiről, keresik azokat, akikkel jó szívűséget gyakorolhatnak, és kielégítik szükségleteiket, elősegítik a közösség erkölcsének javítását, és erősítik annak erényeit. Az egyházban ma a férfiak és a nők közösen segítenek azoknak, akiknek szükségük van erre. A papságviselők elengedhetetlen támogatást nyújtanak azoknak, akiknek lelki útmutatásra és segítségre van szükségük. Az ihletett házi tanítók életeket áldanak meg, és minden családi egység számára elérhetővé teszik az evangélium áldásait. Ezen felül akkor is rendelkezésre bocsátják erejüket és tehetségeiket, amikor például segítenek egy családnak a ház körüli javításokban, a költözködésben, avagy egy fivérüknek abban, hogy munkát találjon. A segítőegyleti elnökök meglátogatják az otthonokat, hogy a püspök számára felmérjék a szükségleteket. Ihletett látogató tanítók őrködnek a nőtestvérek és családjaik felett, és törődnek velük. Amikor gyorsan van szükség valamire, akkor gyakran ők jutnak eszünkbe először. A segítőegyleti nőtestvérek ételt készítenek, könyörületes szolgálatot nyújtanak, és próbatételek idején állandó támaszt jelentenek. Az egyház tagjait világszerte megörvendeztették a mások szolgálatára nyíló lehetőségek a múltban, és ez most is így van. Összehangolt erőfeszítéseink enyhülést hoznak a szegényeknek, az éhezőknek, a szenvedőknek és az elkeseredetteknek, és ezáltal lelkeket mentenek meg. Minden püspöknek rendelkezésére áll az Úr tárháza, melyet azok a hithű egyháztagok hoznak létre, akik idejüket, tehetségeiket, képességeiket, könyörületességüket, anyagi és pénzügyi javaikat a püspöknek adva törődnek a szegényekkel, és építik fel Isten királyságát a földön. Mindannyian hozzájárulunk az Úr tárházához, amikor fizetjük a bőti felajánlásainkat, és minden erőforrásunkat a püspök rendelkezésére bocsátjuk, hogy segítse a szükséget látókat. Bár a világ gyorsan változik, a jóléti tantételek nem változnak az idő múlásával, mert Istentől ihletett, kinyilatkoztatott igazságokról van szó. Amikor az egyház tagjai és családjuk minden tőlük telhetőt megtesznek saját maguk fenntartásáért, és mégsem tudják kielégíteni az alapvető szükségleteiket, az egyház készen áll a segítségnyújtásra. A rövid távú szükségleteket azonnal kielégíti, majd tervet készít, hogy segítsen az illetőnek önellátóvá válni. Az önellátás annak képességét jelenti, hogy gondoskodni tudunk saját magunk és családunk lelki és fizikai szükségleteiről. Ahogyan növeljük önellátásunk szintjét, úgy növeljük a képességünket, hogy segítsünk másoknak és szolgáljuk őket úgy, ahogyan azt a szabadító tette. A szabadító példáját követjük, amikor szolgálunk a szűkölködőknek, a betegeknek és a szenvedőknek. Amikor másokkal való törődésünk hajtóerejévé a szeretet válik, akkor szolgálatunk a tettekre váltott evangélium lesz. Az evangélium annak legnemesebb pillanatában. Tiszta vallás. Különböző egyházi feladatkörökben alázatossá tett, mikor láttam, milyen szeretetet és törődést tanúsítanak nyájuk iránt a püspökök és a segítőegyleti vezetők. Amikor az 1980-as évek elején cöveki segítőegyleti elnökként szolgáltam Chilében, az ország gazdaságilag épp mélyponton volt, és 30% volt a munkanélküliségi arány. Tanúja voltam, hogyan jártak széjjel jót tévén a hősies segítőegyleti elnökök és a hithű látogató tanítók ilyen áldász körülmények között. A példabeszédek 31:20 szentírását jelenítették meg. Markát megnyitja a szegénynek, és kezeit nyújtja a szűkölködőnek. Olyan nőtestvérek, akiknek családjai is igen kevéssel rendelkeztek, állandóan azokat segítették, akikről úgy gondolták, hogy még nagyobb szükséget szenvednek. Akkor értettem meg világosabban, mit látott a szabadító, amikor Lukács 21:3-4-ben azt mondta: igazán mondom néktek, hogy a szegény özvegy mindenkinél többet vete. Mert mind ezek az ő fölöslegökből vetettek Istennek az ajándékokhoz, ez pedig az ő szegénységéből minden vagyonát, amilyen volt, odaveté. Néhány évvel később ugyanezt tapasztaltam cöveki segítőegyleti elnökként Argentínában, amikor hiperinfláció érte az országot, és az abból eredő gazdasági összeomlás sok hű egyháztagunkra csapást mért. Aztán újra megtapasztaltam ezt, amikor nemrég Kinshasában jártam a Kongói Demokratikus Köztársaságban, majd Antananarivóban, Madagaszkáron és Bulawayóban, Zimbabvében. Az egyházközségi tagok különös tekintettel a segítőegyleti nőtestvérekre mindenhol továbbra is építik a hitet, erősítik az egyéneket és a családokat, és segítenek azoknak, akik szükséget látnak. Megdöbbentő, ha belegondolunk abba, hogy egy egyházi elhívással rendelkező alázatos férfi vagy nőtestvér beléphet egy szegénységgel, bánattal, betegséggel vagy elkeseredettséggel küszködő otthonba, és békét, enyhülést és boldogságot vihet abba. Függetlenül attól, hogy hol van az egyházközsége vagy a gyülekezete, mennyire nagy vagy kicsi az adott csoport, világszerte minden egyháztagnak lehetősége nyílik erre. Naponta megtörténik ez valahol, akár most ebben a pillanatban is. Carla két gyermek ifjú édesanyja. Férje Brent késő estig dolgozik, és naponta egy-egy órát utazik munkába menet és jövet. Az édesanyja nem sokkal második kislányuk születése után a következő élményt mesélte el. Azon a napon, amikor elhívást kaptam, hogy tanácsosként szolgáljak egyházközségem segítőegyletében, úgy éreztem, sok minden szakadt rám hirtelen. Hogyan vállalhatnám annak felelősségét, hogy segítek gondoskodni a nőtestvérekről az egyházközségemben, amikor azt is alig tudom megoldani, hogy eleget tegyek két szerepkörömnek feleségként, valamint egy nagyon mozgékony 2 éves és egy újszülött gyermek édesanyjaként. Míg ezekkel az érzésekkel küszködtem, a 2 éves gyermekem megbetegedett. Nem tudtam biztosan, hogyan lássam előtt, és a kisbabát is egyszerre. Ekkor váratlanul felbukkant az ajtóban Wesden nőtestvér, az egyik látogató tanítom. Felnőtt gyermekek édesanyjaként pontosan tudta, mivel segíthet. Megmondta, mit kell tennem, és elment a patikába, hogy vegyen néhány dolgot. Később elintézte, hogy valaki kimenjen a vasútállomáshoz a férjem elé, hogy hamarabb hazaérhessen és segíthessen nekem. Amit tett, úgy gondolom, a Szentlélek késztetésére, valamint a szolgálat készsége, pontosan az a megerősítés volt, melyet az Úrtól vártam, hogy segítsen majd új elhívásom betöltésében. Mennyei Atyánk szeret minket, ismeri egyedi körülményeinket és képességeinket. Bár naponta imában az ő segítségét kérjük, általában egy másik személyen keresztül elégíti ki a szükségleteinket. Az Úr azt mondta: erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. Krisztus tiszta szeretetét juttatjuk kifejezésre, amikor önzetlenül szolgálunk. Egymás segítése megszentelő élmény, amely felemeli azt, aki kap, és alázatossá teszi azt, aki ad. Segít nekünk Krisztus igazi tanítványaivá válni. A jóléti terv mindig is az evangélium örök tantételeit alkalmazta. Valóban ez az Úr módján történő gondoskodás. Újítsuk meg mindannyian a vágyunkat, hogy az Úr tárházához tartozva megáldjuk másokat. Azért imádkozom, hogy az Úr mindannyiunkat több irgalommal, jó szívűséggel és könyörületességgel áldjon meg. Azt kérem, hogy legyen bennünk még több vágy és készség arra, hogy kezünket kinyújtva segítsünk a kevésbé szerencséseknek, az elkeseredetteknek, és azoknak, akik szenvednek, hogy szükségleteik kielégítessenek, hitük megerősödjön, szívüket pedig hála és szeretet töltse be. Áldjon meg az Úr mindannyiunkat, amint engedelmeskedünk a parancsolatainak, és az ő evangéliumában, az ő világosságában járunk. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
I express gratitude for the inspiration that attended the selection of the hymn that will follow my remarks.
Have I done? Nagyon-nagyon hálás vagyok azért az énekért, a himnusznak a szavaért majd, amit a beszédem után fogunk elmondani, hogy tettem-e valami jót, és abban reménykedem, hogy én is majd fogok jót tenni. Kedves testvérek, gondoljatok végig, melyik az a két tapasztalat a világossággal kapcsolatban, melyben biztos, hogy szinte mindannyiunknak része volt. Az egyik az, amikor sötét szobába lépünk, majd felkapcsoljuk a villanyt. Látjátok, hogy tölti be azonnal világosság a szobát, és űzi el a sötétséget? Világossá és felismerhetővé válik, ami korábban láthatatlan és bizonytalan volt. Ezt az élményt a világosság azonnali intenzív felismerése jellemzi. A második az, amikor figyeljük, ahogy az éjszakát felváltja a hajnal. Emlékeztek rá, milyen lassan, majdnem észrevétlenül szokott egyre fényesebbé válni a horizont? A sötét szobában felkapcsolt világossága ellentétben a felkelő napfénye nem tör elő azonnal. Inkább fokozatosan, egyenletesen nő a fényerősség, és az éjszaka sötétjét felváltja a hajnal ragyogása. Végül a nap felbukkan az égbolton. A nap közeledő megjelenésének látható bizonyítékai azonban már órákkal azelőtt megjelenik, hogy az ténylegesen feltűnne az égbolton. Ezt az élményt a világosság finom és fokozatos észrevétele jellemzi. A világossággal kapcsolatos e két hétköznapi élményünkből sok mindent megtudhatunk a kinyilatkoztatás lelkéről. Azért imádkozom, hogy a Szentlélek ihlessen és oktasson minket, miközben megvizsgáljuk a kinyilatkoztatás lelkét és a kinyilatkoztatás elnyerésének alapmintáit. A kinyilatkoztatás Isten közlése gyermekei számára a Földön és a Szentlélek ajándékával és állandó társaságával kapcsolatos egyik legnagyobb ajándék. Joseph Smith proféta azt tanította, a Szentlélek kinyilatkoztató, és senki nem kaphatja meg a szent lelket anélkül, hogy kinyilatkoztatásokat ne kapna. A kinyilatkoztatás lelke minden olyan embernek elérhető, aki megfelelő papsági felhatalmazás által részesül a bűnök bocsánatára, alámerítéssel történő keresztelés, valamint a Szentlélek ajándékát adományozó kézrátétel szabadító szertartásában, és aki hittel cselekedve eleget tesz a papsági felszólításnak. Fogad be a szent lelket. Az áldás nem korlátozódik az egyház elnöklő felhatalmazottaira, sőt, ott a helye, és ki kellene fejtenie hatását minden olyan férfi, nő, és a felelősségre vonhatóság korát elérő minden olyan gyermek életében, aki szent szövetségeket köt. Az őszinte vágy és az érdemesség meghívja életünkbe a kinyilatkoztatás lelkét. Joseph Smith és Oliver Cowdery a Mormon könyve fordítása során értékes tapasztalatokra tett szert a kinyilatkoztatás lelkéről. Ezek a férfi testvérek megtanulták, hogy minden olyan tudásra szert tehetnek, amelyre szükség van a munkájuk elvégzéséhez, ha hittel, őszinte szívvel és abban vetett hittel kérnek, hogy kapni fognak. Idővel aztán egyre jobban megértették, hogy a kinyilatkoztatás lelke általában a Szentlélek által elménkbe és szívünkbe érkező gondolatok és érzések formájában nyilvánul meg. Az Úr nekik adott utasítása szerint, most íme, ez a kinyilatkoztatás lelke, íme, ez az a lélek, amely által Mózes száraz talajon hozta át Izrael gyermekeit a Vörös-tengeren. Ez tehát a te ajándékod, használd. A kinyilatkoztatás lelkével kapcsolatban ki szeretném hangsúlyozni a használt felszólítást. A Szentíráson gyakran illetik a Szentlélek hatását halk szelíd hangnak, valamint tökéletesen szelíd hang megnevezéssel. Mivel a lélek gyengéden és finoman suttog nekünk, könnyű belátnunk, miért kell kizárnunk a helytelen médiákat, a pornográfiát, valamint a káros, rabulejtő szereket és viselkedésmódokat. Az ellenség eszközei megrongálhatják, végül pedig elpusztíthatják képességünket, hogy felismerjük azokat az Istentől kapott finom üzeneteket, és reagáljunk azokra, amelyeket az ő lelkének hatalma ad át. Komolyan át kell gondolnunk, és imádságos lélekkel elmélkednünk kell azon, hogy miként fordíthatunk hátat az ördög csábításainak, és használhatjuk igaz lelkűen a kinyilatkoztatás lelkét a személyes életünkben és a családunkban. Sokféleképpen érkezik kinyilatkoztatás. Például álmok, látomások, mennyei hírnökökkel folytatott beszélgetések, vagy sugalmazás útján. Vannak azonnal és intenzíven kapott kinyilatkoztatások, és vannak fokozatosan és finoman felismerhetők. A fénnyel kapcsolatos két élmény, amelyeket leírtam, segít nekünk a kinyilatkoztatás e két alapmintájának jobb megértésében. A sötét szobában felkapcsolt villany ahhoz hasonlít, amikor gyorsan, teljesen és egyszerre kapunk üzenetet Istentől. Sokan megtapasztaltuk már ezt a kinyilatkoztatás formát, amikor választ kaptunk egy őszinte imára, illetve valamilyen szükséges útmutatásban vagy védelemben részesültünk Isten akarata és időzítése szerint. Ilyen azonnali és intenzív megnyilvánulásokat találhatunk a Szentírásokban, feljegyzi őket az egyház történet, és látunk rájuk példát a saját életünkben is. Igenis, történnek ilyen hatalmas csodák. Ez a kinyilatkoztatási forma azonban ritkább, nem általános. A felkelő napból ragyogó világosság fokozatos erősödése ahhoz hasonlít, amikor Isten az üzenetet sort-sorra, előírást előírásra küldi. A kinyilatkoztatás leginkább időről időre részenként érkezik, vágyaink, érdemességünk és felkészültségünk szerint. A mennyei atyánktól érkező ilyen közlések fokozatosan és finoman csapódnak le lelkünkön, mint az égből érkező harmat. Ez a kinyilatkoztatási forma sokkal általánosabb, és Nefi is megtapasztalta, amikor különféle módokon igyekezett megszerezni lábántól a rézlemezeket, mielőtt sikerült volna neki. Végül Jeruzsálembe vezette őt a lélek, nem tudván előre a dolgokat, amiket tennie kellett. Azt sem egyszerre tanulta meg, hogyan kell míves kidolgozású hajót építeni, hanem időről időre apránként mutatta meg neki az Úr, mi módon munkálja meg a hajó gerendákat. Az egyház történet és saját életünk is tele vannak a példáival, amikor az Úr a kinyilatkoztatás sort-sorra előírást előírásra adja. Például a visszaállított evangélium alapvető igazságait sem egyszerre kapta meg a Szentligetben Joseph Smith proféta. E felbecsülhetetlen kincsek kinyilatkoztatására a körülmények függvényében és mindig a megfelelő időben került sor. Joseph F. Smith elnök kijelentette, hogyan mutatkozott meg életében ez a kinyilatkoztatási forma. Idézem. Gyermekként gyakran fordultam az Úrhoz, és kértem őt, mutasson nekem néhány csodálatos dolgot, hogy bizonyságot nyerhessek. De az Úr visszatartotta tőlem egy csodákat, és az igazságot sorról sorra mutatta meg nekem, amíg tudatta velem az igazságot egészen a fejem bubjától a lábam ujjáig, addig, amíg a kétség és a félelem teljesen ki nem tisztult belőlem. Nem kellett angyalt küldeni a mennyből, hogy megtegye ezt, s nem is kellett egy arkangyal harsonájával szólnia. Az élő Isten lelkének halk, szelíd hangjával adta nekem azt a bizonyságot, ami most birtokomban van. És ezzel az elvel és hatalommal fog tudást adni nekem és minden emberfiának az igazságról, amely velünk marad majd, és megismerteti velük az igazságot úgy, ahogy azt Isten ismeri, és ráveszi őket, hogy az Atya akaratát tegyék úgy, ahogy Krisztus is teszi, és nem csodálatos kinyilatkoztatásokkal fogják ezt elérni. Az egyház tagjaiként hajlamosak vagyunk olyannyira kihangsúlyozni a csodás és drámai lelki megnyilvánulásokat, hogy nem értékeljük az általános módot, amelyen a Szentlélek elvégzi munkáját, és talán el is siklunk felette. Az út egyszerűsége, amikor kicsi, járulékos lelki benyomásokat kapunk, amelyek időben teljes mértékben megtestesítik az áhított választ, vagy a szükséges útmutatást, talán oda vezet, hogy a célon túltekintünk. Sok emberrel beszéltem már, akik megkérdőjelezik személyes bizonyságuk erejét, és alábecsülik lelki képességeiket, mert nem kapnak gyakori, csodás vagy erős benyomásokat. Talán ha azokra az élményekre gondolunk, amelyekben Józsefnek volt része a Szentligetben, Pálnak a damaszkuszi úton, vagy a fiatalabb almának, ezek elhitetik velünk, hogy valami nincs rendben velünk, vagy hiányzik belőlünk, ha nincs az életünkben ilyen jól ismert és lelkileg megdöbbentő példa. Kedves testvérek, ha felmerültek bennetek ilyen gondolatok, vagy kételyek, kérlek, legyetek tudatában annak, hogy nincs veletek semmi gond. Haladjatok csak tovább előre engedelmesen a szabadítóba vetett hittel. Ha ezt teszitek, nem hibázhatjátok el. Joseph F. Smith elnök azt tanácsolta, idézem, mutassatok nekem olyan utolsó napi szenteket, akiket csak a csodák, jelek és látomások tartanak meg szilárdan az egyházban, és én olyan egyháztagokat mutatok nektek, akik nincsenek jó helyzetben Isten előtt, és akik csúszos úton járnak. Nem a bámulatos jelenések győznek meg bennünket az igazságról, hanem az alázatosság, valamint Isten parancsolatainak és törvényeinek hű betartása. Idézet bezárva. A világosság egy másik általános megtapasztalása még egy igazságot megtanít nekünk a kinyilatkoztatás sort-sorra, előírást előírásra mintájáról. Időnként felhős vagy ködös hajnalon kell fel a nap. Mivel boros az idő, nehezebb észrevenni a fényt, és nem lehet meghatározni annak pontos percét, amikor a nap a látóhatár fölé emelkedik. Azonban az ilyen reggeleken is elegendő világosságunk van ahhoz, hogy felismerjük az új napot, és végezzük a dolgunkat. Hasonlóképpen sokszor úgy kapunk kinyilatkoztatást, hogy nem ismerjük fel pontosan hogyan, vagy mikor kaptuk. Az egyház történet egyik fontos eseménye szemlélteti ezt a tantételt. 1829 tavaszán Oliver Cowdery tanár volt a New York állambeli Palmyrában. Amikor hallott Joseph Smithről és a Mormon könyve fordításának munkájáról, késztetést érzett, hogy felajánlja a segítségét az ifjú prófétának. A pennsylvániai Harmonyba utazott hát, és Joseph írnoka lett. Érkezésének időzítése és az általa nyújtott segítség elengedhetetlennek bizonyult a Mormon könyve előhozatalához. A szabadító később kinyilatkoztatta Olivernek, hogy amikor csak útmutatásért imádkozott, az Úr lelkétől kapott útmutatást. Ha nem így lett volna, jelentette ki az Úr, nem jutottál volna el oda, ahol most vagy. Íme, te tudod, hogy kérdeztél engem, és én felvilágosítottam az elmédet. És most azért mondom el neked ezeket a dolgokat, hogy tudhasd, hogy az igazság lelke világosított fel téged. Oliver tehát kinyilatkoztatást kapott Joseph Smith prófétán keresztül, amely közölte vele, hogy már eddig is kapott kinyilatkoztatásokat. Úgy látszik, Oliver nem ismerte fel, mikor és hogyan kapott útmutatást Istentől, és szüksége volt erre a tanításra, hogy jobban megértse a kinyilatkoztatás lelkét. Oliver tulajdonképpen olyan világosságban járt, amelyet a felhős hajnalon felkelő nap ad. Az életünkben előforduló számtalan bizonytalanság és kihívás közepette, Isten azt várja el tőlünk, hogy tegyünk meg mindent tőlünk telhetőt, hogy önmagunk cselekedjünk, és ne velünk cselekedjenek, és bízzunk ő benne. Lehet, hogy nem látunk angyalokat, nem hallunk mennyei hangot, vagy nem kapunk lenyűgöző lelki élményeket. Gyakran úgy haladunk tovább, hogy csak reméljük és imádkozunk azért, hogy Isten akarata szerint cselekedjünk, de nem vagyunk biztosak benne. Azonban, ha betartjuk a szövetségeinket és a parancsolatokat, és mindig egyre álhatatosabban törekszünk a jó cselekedetekre és a fejlődésre, annak bizonyságával járhatunk, hogy Isten vezeti lépteinket. És annak bizonyságával szólhatunk, hogy Isten ihleti az általunk elmondottakat. Kedves testvérek, részben ezt jelenti a Szentírás, amely azt mondja, akkor majd megerősödik önbizalmad Isten színe előtt. Ha helyesen keresitek és alkalmazzátok a kinyilatkoztatás lelkét, akkor megígérem nektek, hogy az Úr világosságában fogtok járni. Időnként a kinyilatkoztatás lelke azonnal és intenzíven működik, máskor finoman és fokozatosan, és gyakran olyan gyengéden, olyan gyengéden érkezik, hogy talán tudatosan fel sem ismerjük. Azonban függetlenül ezen áldás elnyerésének mintájától az így kapott világosság beragyogja és kitágítja a lelkünket, és megvilágosítja az értelmünket, utat mutat, és védelmet ad nekünk és családjainknak. Apostoli tanúbizonyságot teszek arról, hogy az Atya és a Fiú élnek. A kinyilatkoztatás lelke valóságos, működhet és működik egyén életünkben, valamint az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában. Ezekről az igazságokról teszek tanúbizonyságot az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
We are especially grateful.
Hálánkat fejezzük ki. Akkor tabernákolunk kóros iránt, valamint karmestereiknek a csodálatos zenért, amelyet ma délután hallhattunk tőlük. Szeretett prófétánk, Thomas S. Manzan elnök lesz ma az utolsó beszélünk. Beszédét követően a kórus zárásként az Istennek a lelke című himnusz fogja elénekelni. A záróimát azután Ted L. Callister, a 70-ek tagja fogja mondani.
My beloved brothers and sisters,
szeretett fivéreim és nőtestvéreim, szeretetemet és üdvözletemet fejezem ki mindannyiótoknak. S imádkozom, hogy mennyei atyánk vezérelje gondolataimat és sugalmazza szavaimat, miközben ma hozzátok szólok. Kezdésként hagy jegyezzek meg néhány dolgot. Arred nőtestvér és börtönpüspök ma délelőtt elhangzott szép üzeneteivel kapcsolatban az egyház jóléti programjáról. Ahogy a nők is említették, e sugalmazott program, mely már oly sok életet áldott meg, idén 75 éves. Kiváltságomban állt személyesen is ismeri néhányat azok közül, akik pionírként szolgáltak-e hatalmas törekvésben, könyörületes és előrelátó embereket. Ahogyan Burton püspök és Arred nőtestvér is említette, az egyházközség püspökének kötelessége, hogy gondoskodjon azokról a szükséget szenvedőkről, akik az egyházközsége határain belül élnek. Nekem is ebben a kiváltságban volt részem, amikor Salt Lake Cityben fiatal püspökként egy 1080 fős egyházközség felett elnököltem, melyben 84 özvegy is élt. Sokaknak volt szüksége valamilyen segítségre. Mennyire hálás voltam az egyház jóléti programjáért, valamint a segítőegylet és a papsági kórumok segítségéért. Kijelentem, hogy az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza jóléti programja a mindenható Isten sugalmazására született. Kedves fivéreim és nőtestvéreim, ezen a konferencián lesz 3 éve, hogy az egyház elnökeként támogattatok. Ezek az évek természetesen nagyon dolgosan teltek, melyekben akadtak bőven kihívások, de számtalan áldás is. Az a lehetőségem, hogy templomokat szentelhettem fel, a legörömtelibb és legszentebb áldások közé tartozott. Éppen ezért ma a templomokról szeretnék beszélni nektek. Az 1902. októberében tartott általános konferencián az egyház akkori elnöke, Joseph F. Smith elnök, a nyitóbeszédében azon reményének adott hangot, hogy egy nap majd templomok épülnek a világ különböző pontjain, mindenhol, ahol azokra szükség lesz az emberek kényelme szempontjából. Az egyház 1830-ban történt megalapítása után eltelt első 150 évben 21 templom épült, beleértve ebbe a Kirtland, az Ohio és a Nauvoo templomokat is. Ezzel szemben tekintsünk vissza az 1980 óta eltelt 30 évre, mely során 115 templom épült és lett felszentelve. A tegnap bejelentett 3 új templomban együtt további 26 áll építés alatt, vagy építést előkészítő stádiumban. Ezek a számok pedig csak tovább növekednek. Az a cél, melyben Joseph F. Smith elnök 1902-ben reménykedett, most valósággá válik. Azt szeretnénk, hogy amennyire csak lehet, elérhetővé tegyük a templomot az egyház tagjaink számára. Az egyik jelenleg is építés alatt álló templom a brazíliai Manaus templom. Sok évvel ezelőtt olvastam egy több mint 100 egyháztagból álló csoportról, akik Manausból, mely az amazonasi őserdők közepén fekszik, elutaztak a legközelebbi 4000 kilométerre lévő templomba, a brazíliai São Paulo-ba.
Those faithful saints.
E hithű szentek négy napon és négy éjszakán át utaztak hajón az Amazonas folyón és annak mellékágain. A vízen történt utazások után buszokra szálltak, hogy további három napig utazzanak mindenféle göröngyös utakon, közben pedig sem túl sokat enni, sem pedig kényelmesen aludni nem tudtak. Hét nap és hét éjszaka után megérkeztek a São Paulo-ban lévő templomhoz, ahol örökké való szertartásokban részesültek. Természetesen a hazaútjuk is ugyanolyan nehéz volt. Mindezek ellenére azonban részesültek a templom szertartásaiban és áldásaiban, és bár pénztárcájuk kiürült, ők maguk a templom lelkületével, valamint az elnyert áldások iránti hálával tértek vissza. Most pedig, sok évvel később, a Manausban élő egyháztagjaink örvendeznek, amint látják, ahogy saját templomuk lassan formát ölt a Rio Negro folyó partjainál. A templomok bárhol is épülnek, örömöt hoznak hithű egyháztagjaink számára. A beszámolók olyan áldozatokról, melyeket emberek azért hoznak, hogy elnyerhessék a kizárólag Isten templomában elnyerhető áldásokat, mindig megérintik a szívemet, és megújult hálával töltenek el a templomok iránt. Hadd osszam meg veletek Tihi és Tararaina Mutam és 10 gyermekük történetét. Az egész család az 1960-as évek elején csatlakozott az egyházhoz, amikor misszionáriusok mentek a Tahititól mintegy 160 kilométerre délre fekvő szigetükre. Hamarosan vágy ébredt bennük, hogy a templomi pecsételés által örökké való családdá váljanak. A Mutam család számára akkoriban a legközelebbi templom a több mint 4000 kilométerre délnyugatra fekvő új-zélandi Hamilton templom volt, ahova csak egy költséges repülőúttal lehetett eljutni. A soktagú Mutam családnak, kiknek szerény megélhetését egy kis ültetvény biztosította, nem volt elég pénze a repülőjegyekre, sem esélye arra, hogy munkát kapjanak a kis csendes óceáni szigetükön. Így hát Mutam testvér a fiával, Gerarddal együtt meghozta azt a nehéz döntést, hogy csatlakoznak a házaspár másik fiához, aki az 5000 kilométerre nyugatra lévő új-kaledóniai nikkelbányákban dolgozott. A munkáltató gondoskodott a dolgozók bányához való utazásáról, a visszautat azonban nem fizette. A Mutam család három férfi tagja 4 évig dolgozott a trópusi nikkelbányákban, mely során naphosszat ásták és pakolták a nehéz ércet. Mutam testvér évente egyszer egyedül tért haza egy rövid látogatásra, fiai pedig Új-Kaledóniában maradtak. 4 évnyi kimerítő munka után Mutam testvér a fiaival elegendő pénzt tudott összesporolni ahhoz, hogy a család elmehessen az új-zélandi templomba. Egy lányuk kivételével mindenki ott volt. Leírhatatlan és örömteljes esemény során az időre és az örökkévalóságra is egymáshoz pecsételték őket. Mutam testvér a templomból közvetlenül Új-Kaledóniába tért vissza, ahol még további 2 évig dolgozott, hogy kifizethesse annak a lányuknak, az ő férjének és gyermeküknek az utazási költségét is, akik előzőleg nem jutott el velük a templomban. A későbbi évek során Mutam testvér és felesége vágyat érzett arra, hogy a templomban szolgálhasson. Addigra már felépült és felszentelték a Tahiti Papiti templomot, ahol 2 is szolgáltak missziót. Testvérek, a templomok többet jelentenek egy halom téglánál és malternál. Hit és böjt tölti meg őket. Próbatételek és bizonyságok építik azokat. Az áldozathozatal és a szolgálat pedig megszenteli őket. Ennek az adományozási korszaknak az első temploma az Ohio-i Kirtlandben épült. Az akkori szentek nagyon szegények voltak. Az Úr mégis megparancsolta nekik, hogy építsék meg a templomot. Tehát megépítették. Heber C. Kimball Elder így írt erről. Csak az Úr ismeri a szegénység, a megpróbáltatás és a nélkülözés megnyilvánulásait, amelyeken át kellett menniük ahhoz, hogy elérjük ezt a célt. Azután pedig, hogy minden olyan lelkiismeretesen elkészült, a szenteket arra kényszerítették, hogy elhagyják Ohio államot és szeretett templomukat. Idővel Illinois államban a Mississippi partjainál találtak átmeneti menedéket. Településüket Nauvoo-nak nevezték, és szilárd hittel újra hajlandóak voltak mindent feláldozni, hogy újabb templomot emeljenek. Üldöztetések támadtak ellenük, és bár a Nauvoo templom már majdnem elkészült, újra kiűzték őket otthonaikból. Majd olyan terméketlen területen kerestek menedéket, ahol senki más nem akart letelepedni. Küzdelmük és áldozathozataluk újra kezdődött azzal a 40 évig tartó munkával, mely során felépítették a Salt Lake templomot, mely most is oly méltóság teljesen áll a konferenciai központ déli oldalán. A templomok építéséhez és a templomba járáshoz mindig is társult bizonyos mértékű áldozathozatal. Megszámlálhatatlanul sokan vannak, akik azért küzdködtek és dolgoztak, hogy saját maguk és családtagjaik számára elnyerjék azokat az áldásokat, melyek kizárólag Isten templomában találhatók. Miért hajlandók oly sokan oly sok mindent feláldozni azért, hogy elnyerjék a templom áldásait? Azok, akik megértik a templomból származó örökkévaló áldásokat, tudják, ahhoz, hogy elnyerjük ezeket az áldásokat, egy áldozat sem túl nagy, és nincs az a teher vagy küzdelem, amely túl nehéz lenne. Soha nem kell túl sok kilométert utazni, túl sok akadályt leküzdeni, vagy túl sok kényelmetlenséget elviselni. Tudják, hogy a templomokban elnyert szabadító szertartások, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy egy nap majd örökké való családi egységben térhessünk vissza mennyei atyánkhoz, valamint a magasságból jövő áldásokkal és hatalommal való felruházásunk minden áldozatot és erőfeszítést megér. Napjainkban a legtöbbünknek nem kell hatalmas nehézségeket elszenvedni, hogy eljuthasson a templomba. Az egyháztagság 85%-a él legfeljebb 300 kilométerre egy templomtól. Sokuk számára a távolság még ennél is kisebb. Ha magatokért már voltatok a templomban, és viszonylag közel éltek hozzá, áldozat lehet a részetekről az is, hogy rohanó életetekből egy kis időt arra szakítotok, hogy rendszeresen ellátogassatok a templomba. Oly sok munkát kell még elvégezni a templomainkban azokért, akik a fátyol túloldalán várakoznak. Miközben elvégezzük értük a munkát, tudni fogjuk, hogy olyan dolgot tettünk, amit ő maguk nem tudtak volna elvégezni. Joseph F. Smith elnök egy rendkívüli kijelentésében ezt mondta. Az értük tett erőfeszítéseink által rabláncaik lehullanak róluk, s eloszlik az őket körülvevő sötétség, hogy fény ragyoghassa be őket, és a lélekvilágban hallani fognak arról a munkáról, amit gyermekeik végeztek el itt értük, és ők veletek együtt fognak örvendezni azért, mert eleget tettek ezeknek a kötelességeknek. Testvérek, nekünk kell elvégezni a munkát. Saját családomban néhány legszentebb és legbecsesebb élményünk abból származott, amikor a templomban együtt végeztünk pecsételő szertartásokat az elhunyt őseinkért. Ha még nem voltatok a templomban, vagy már voltatok, de jelenleg nincs érvényes ajánlásotok, nincs fontosabb cél számotokra annál, mint azon munkálkodni, hogy érdemesek legyetek eljutni a templomba. Áldozathozatalotok valószínűleg összhangba hozza majd az életeteket mindazzal, ami ahhoz szükséges, hogy ajánlást kaphassatok. Mindehhez pedig lehet, hogy el kell hagynotok olyan régóta meglévő szokásokat, melyek jelenleg távol tartanak benneteket a templomtól. Lehet, hogy hitre és fegyelemre van szükségetek, hogy fizessétek a tizedet, akármi is legyen az. Váljatok érdemessé arra, hogy beléphessetek Isten templomába. Tartsátok biztonságban az ajánlásotokat, és becses tulajdonotokként tekintsetek rá, mert az is. Amíg nem voltatok az Úr házában, és nem nyertétek el az ott rátok váró összes áldást, addig nem részesültetek mindabban, amit ez az egyház tartogat számotokra. Az egyháztagság mind közül legfontosabb és legnagyobb áldásai azok, melyeket Isten templomaiban nyerhetünk el. Most pedig, tizenéves korú fiatal barátaim, mindig legyen szemetek előtt a templom. Ne tegyetek semmi olyat, ami megakadályozhat abban, hogy belépjetek annak kapuján, és részesüljetek az ott elérhető szent és örökkévaló áldásokban. Megdicsérlek benneteket, akik már most is rendszeresen jártok a templomba, hogy kereszteléseket végezzetek a halottakért, kora reggel felkelve, hogy ezeket a szertartásokat még az iskola kezdete előtt elvégezhessétek. Nem is tudom, hogy lehetne ennél jobban kezdeni egy napot. Veletek pedig, akik fiatal gyermekek szülei vagytok, hadd osszak meg egy bölcs tanácsot Spencer W. Kimball elnöktől, aki ezt mondta: nagyszerű lenne, ha a szülők az otthonuk összes hálószobájába kitennék egy templom képét, hogy gyermekeik már újszülött koruktól fogva minden nap láthassák a képet, míg az életük részévé nem válik. Így amikor elérik majd azt a kort, amikor meghozzák azt a nagyon fontos döntést, hogy elmennek a templomba, a kérdés igazából már el is dőlt. Gyermekeink ezt éneklik az elemiben: a templomot szeretem, egy nap majd belépek, hogy szövetséget kössek, és szolgáljak híven. Könyörgöm nektek, hogy tanítsátok gyermekeiteket a templom fontosságáról. A világ, melyben élünk, kihívásokkal és nehézségekkel teli helynek tűnhet. Gyakran vesznek körül olyan dolgok, melyek visszatartanak bennünket. Amikor elmegyünk Isten e szent házaiba és emlékezünk a szent szövetségekre, melyeket ott kötöttünk, jobban képesek leszünk minden megpróbáltatást elviselni és minden kísértést legyőzni. E szent menedékben békére lelünk, megújulunk és megerősödünk. Most pedig, kedves testvérek, zárásként hadd említsek meg még egy templomot. A nem túl távoli jövőben, miközben világszerte új templomok öltenek formát, az egyik egy olyan városban fog a magasba emelkedni, mely több mint 2500 évvel ezelőtt született. Arról a templomról beszélek, mely jelenleg Olaszországban, Rómában épül. Mindegyik templom istenháza mind ugyanazt a funkciót tölti be, és ugyanolyan szertartásokat és áldásokat kínál. A Róma templom azonban egyedi módon a világ történelmileg egyik legjelentősebb pontján, egy olyan városban épül, ahol az ősi Péter és Pál apostol hirdette Krisztus evangéliumát, és ahol később mindketten mártírhalált is szenvedtek. Tavaly októberben, amikor összegyűltünk egy csodálatos helyszínen Róma északkeleti részén, az első kapavágás előtt nekem volt lehetőségem elmondani a felszentelő imát. Sugalmazást kaptam arra, hogy felkérjem Lucio Malan orasz szenátort, valamint Róma alpolgármesterét, Giuseppe Ciardit, hogy legyenek az elsők között, akik ásóikkal kifordítják az első adag földet. Mindegyikük részt vett abban a döntésben, mely lehetővé tette, hogy templomot építsünk a városukban. És remélem, hogy ez többet jelentett nekik egy ásónyomnál, vagy egy adag földnél, amit kifordítottak, és mosolyogtak. amikor ezt megtehették. Az ég felhős volt, de az idő meleg, és bár aznapra esőt jósoltak, csupán néhány csepp esett, miközben a csodálatos kórus tolmácsolásában olaszul felcsendültek az Istennek a lelke című himnusz sorai. Úgy éreztük, mintha a menny és a föld összefogva egyetlen dicshimnuszban fejezné ki háláját a mindenható Istennek. Nem lehetett a könnyeket visszatartani. A hithűek egy eljövendő napon majd itt, az örök városban fogják Isten egy szent házában elnyerni az örökkévaló szertartásokat. Szüntelen hálámat fejezem ki mennyei atyámnak a templomért, melyet most Rómában építenek, valamint minden templomunkért, akárhol is legyenek. Mindegyikük jelzőtűzként ragyog a világnak, azon bizonyságunk kifejezéseként, hogy Isten, a mi örökkévaló atyánk él, hogy ő szeretne megáldani bennünket, és az ő összes gyermekét minden nemzedékben. Mindegyik templomunk azon bizonyságunk kifejeződése, hogy a síron túli élet valós, és legalább annyira biztos, mint a jelenlegi földi életünk. Erről bizonyságot teszek nektek. Szeretett fivéreim és nőtestvéreim, bármilyen áldozatra is van szükség. Hozzuk meg azt, hogy beléphessünk a templomba, és hogy a templom lelkülete ott legyen a szívünkben és az otthonainkban. Járjunk a mi Urunk és Szabadítunk Jézus Krisztus nyomdokaiban, aki a legnagyobb áldozatot hozta meg értünk, hogy elnyerjük az örök életet és felmagasztosulást mennyei atyánk királyságában. Ez az én őszinte imám, és ezért imádkozom Jézus Krisztus nevében, Szabadítónk nevében. Amen.
Our Father in heaven, how grateful we are.
Mennyei atyánk, nagyon hálásak vagyunk azokért a szeretetteljes tanácsokért, amelyeket ma kaptunk. Azokért az üzenetekért, amelyekben kinyilvánítottad a mai napon az akaratodat. Nagyon hálásak vagyunk ezért a gyönyörű zeneért, amit hallhattunk. És a Szentlélek édes sugalmazásáért, amelyek bizonyságot tesz nekünk. Nagyon hálásak vagyunk fiad Jézus Krisztus felfoghatatlan áldozatáért, amely által legyőzhetünk minden megpróbáltatást az életünkben, és vigaszt is nyerhetünk, és megtalálhatjuk azokat a felemelő megoldásokat, amelyek segítenek minket eljutni az örök életbe. Nagyon hálásak vagyunk azokért, a benyomásokért, érzésekért, amelyeket kaphattunk. Azért, hogy elgondolkodhatunk az életünkön, és hogy azért, hogy jobb tanítványokként élhessünk. Ezt tesszük Jézus Krisztus, a világ szabadító és megváltója nevében. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Ez volt az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 181. éves általános konferenciájának közvetítése. A beszélők az egyház általános felhatalmazottjai és általános tisztségviselői voltak. A zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatta. Ezt a közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programatírásbeli engedély nélkül tilos másolni, bármely módon rögzíteni vagy egyéb módon felhasználni.